Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Mindenkit szeretettel köszöntünk a Vízió vasárnapon. Ahogy látjátok, leültetek, kaptatok megint egy jegyzetet, egy vázlatot a mai délutáni tanításból, amiről szeretnék ma beszélni nektek. Három dolgot csinálunk, mint gyülekezet. Vízió, víziót adunk az embereknek, növekszünk és alkalmazzuk. Víziót adunk, növekszünk, alkalmazzuk. Amikor vasárnap itt vagyunk, víziót adunk. Víziót kapunk Isten igéjéből. Erről szól a vasárnap. Amikor elmegyünk a házi csoportokba, együtt növekszünk. Egymás hite által, az ige által együtt növekszünk, és amikor mindenki elmegy haza a saját világába, otthonába, környezetébe, munkahelyedre, iskoládba, ott pedig alkalmazzuk azt, amit tanultunk. Amen. Erről szól a gyülekezet, ezt a három dolgot tesszük. Ennek a gyülekezetnek van egy víziója. Azért csinálunk minden évben két vízió vasárnapot, mert vannak céljaink, van egy látás ennek a gyülekezetnek. Nem csak úgy vagyunk, és úgy megyünk valamerre, hanem van egy egyértelmű látásunk, víziónk a jövővel kapcsolatban. És ez a vízió, ez egy nagyon-nagyon nagy vízió. A mai nap erről akarok beszélni. Ez egy óriási látás. Ha itt 2 millió ember ülne ezen a helyen, akkor annak a 2 millió embernek is elég lenne, elég nagy lenne ez a látás. Szóval egy nagyszerű, egy nagy látásunk van. Méghozzá a következő. Amit minden vasárnap az alkalom végén kiszoktunk vetíteni, szeretném felolvasni ezt a víziót nektek. Oké? Okay? Szóval, oda van írva nektek a jegyzetetekbe is, ha megfordítjátok. Az első dolog, amit fent a lap tetején láttok. Ez a gyülekezetünk víziója. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában. Ez a cél. Oké? Okay? Így részenként fogom elemezni. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában. Ez a célunk. Mit jelent, hogy újra pozícionálni? Ma Jézusról és az ő egyházáról az embereknek való elképzelés, Jézusról és az egyházról egy nagyon-nagyon hamis kép. Egy nagyon-nagyon hamis kép van az emberekben. Én is nagyon sokszor, meg mi is, mint gyülekezet, nagyon sokszor beleütközünk ebbe, akár itt ebben a városban, hogy a gyülekezetünket, mikor azt mondom, hogy azt mondod lehet, hogy te is, hogy gyülekezetbe jársz, azonnal az embereknek két dolog jut eszébe, szekta, vagy pedig egy unalmas, vallásos hely. Igaz? Ez a kettő ugrik be az embereknek, mert amikor azt mondod, hogy gyülekezet, vagy egyház, azonnal ez jön le az embereknek. Van egy előítélet már az emberekben. És egy bizalmatlanság a gyülekezettel kapcsolatban. Van egy bizonytalanság az emberekben, főleg itt Kelet-Európában, a vezetőkkel kapcsolatban. És miért? A kommunizmus miatt. Mert a kommunizmus alatt az embereknek rossz vezetőik voltak. Folyamatosan elárulták, kihasználták ezt a nemzetet. Ezért ebben a nemzetben, a társadalomban automatikusan van egy bizalmatlanság, hogy kapcsolódjanak akár egy közösséghez, vagy egy vezetés alá, egy látás alá, egy vízió alá bejöjjön az életük. De, hadd mondjam el, ez az egyik célunk, a legnagyobb célunk, hogy újra pozícionáljuk az embereknek a gondolkozásmódját Jézusról és az egyházáról. Hadd mondjam el, hogy mi nem vagyunk szekta, nem vagyunk Jehova tanúi mormonok vagy szientológusok, pár ember már megkérdezte tőlem, de mindig ezt mondom, hogy nem. Nem akarjuk az emberek pénzét, nem ezért vagyunk itt, nem a hírnévért vagy a pénzért csináljuk ezt a dolgot. És a másik dolog pedig, hogy nem vagyunk egy unalmas hely, ahogy látjátok. Tehát ritkán szoktak elaludni az alkalmak alatt emberek. Hát néha előfordul, de igazából... Jó, ezt csak így zárójelben mondtam. De az a lényeg, hogy nem vagyunk egy unalmas hely. És le kell, hogy romboljuk az emberekben ezt a gondolkozásmódot, Istenről egyébként van az embereknek valami elképzelése, de Jézusról. Hú, amikor Jézusról beszélsz, az emberek így azt hiszik, hogy holdról jöttél. Erről beszélek, gyülekezet. Mi egy olyan terepen vagyunk itt, Európában, ahol furcsa kimondani Jézus nevét, furcsa járni gyülekezetben, mert az emberekben azonnal ezek az előítéletek jönnek. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát. Hogyan csináljuk ezt? Felépítve egy nagy és egészséges, Krisztus központú, Biblia alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívéletben, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját. Ez a legnehezebb munka a világon. Megváltoztatni valakinek a gondolkozásmódját egy bizonyos dologról. És képessé tenni őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét, ez pedig a legfantasztikusabb munka. Amikor felkészítesz embereket arra, hogy vezessék és befolyásolni tudják a saját életüket. Ennél jobb munka nincsen. Én egy gyülekezet mániás vagyok. Értitek? Én nekem állandóan ezen gondolkozom, állandóan ezen jár az agyam. Miért? Azért, mert van egy 100%-os meggyőződésem, hogy az egyház, a helyi gyülekezet, a világ reménye. Ezen keresztül munkálkodik Isten. Ezt használja Isten, és szükség van az egyházra, szükség van a gyülekezetre. Szóval a gyülekezetünknek van egy nagy víziója, van egy nagy látása, és ez a vízió, ez egy erőteljes. A mai nap a vízió erejéről fogok nektek beszélni, hogy milyen ereje van annak, ha van egy vízió az életedben, ha követsz egy látást az életedben. Milyen ereje van. És három dologról fogok beszélni. Ebből az egyik az az, hogy ahol vízió van, ott mindig döntések és választások vannak. Mindig döntések és választások születnek, ahol van vízió. A János 3.16, az egyik leghíresebb ige a Bibliából, azt mondja, hogy mert Isten úgy szerette az embereket. Vízió. Hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe, értük, döntés, hogy aki hisz a fiában, választás. Az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Ahol vízió van, ott döntések és választások vannak az emberek életében. Ott nincs passzivitás. Nem áramolsz csak úgy a világban, anélkül, hogy döntéseket hoznál meg. Ha van egy látásod, ha van egy víziód, akkor döntéseket hozol. Tudjátok, egy olyan világban élünk, ahol az emberek csak akkor szoktak, vagy szeretnek döntéseket hozni, amikor valami kritikus helyzetbe kerülnek, egy krízisbe kerül az életük. Például, amikor megbetegednek, vagy már valami tönkrement az életükbe, akkor hirtelen meghoznak egy döntést. Amikor így rá vannak kényszerülve, akkor jönnek el csak gyülekezetbe, amikor már minden szétesett körülöttük, amikor rákényszerülnek, csak akkor imádkoznak, ha betegek, de amikor minden rendben megy, akkor igazából köszönöm, jól vagyok. És nem hozunk meg döntéseket, csak akkor, mikor rá vagyunk kényszerülve, de ez nem a legmegfelelőbb módja a döntéshozásnak. Isten nem így akarja, hogy az életünket irányítsuk, vagy vezessük. Ő azt szeretné, ha látás alatt lenne az életünk, egy vízió alatt lenne, és nem csak akkor hoznánk döntéseket, mikor nagyon muszáj, és már nincs más megoldás, hanem már előre. És ez egy fantasztikus dolog. Nem tudom, hányan hallottatok arról az irányról, nem tudom, hogy kell pontosan mondani, ez a status quo, amelyik arról szól gyakorlatilag, azt hiszem, a 70-es évekből indul ez az irányzat, vagy ez a szemlélet, hogy az élet, ők azt mondják, hogy az élet nem a célokról szól, hanem az élvezetekről. Arról szól, hogy élj a mának, hogy bármit megtehetsz ma, ne foglalkozz a holnappal. Dönts bárhogy, feküdj le bárkivel, add oda magadat bárkinek, és jön ez a szabadság, és ez a nyugat, ugye, a nyugati világ meg van fertőzve ezzel, hogy minek nekem Isten, mindenem megvan, nincs szükségem rá. És ugyanez kezd bejönni, és már kezdett többi évtizeddel korábban bejönni Magyarországba, és mi magyarok, mi teljesen el vagyunk ettől hűlve, és mindenki ezen, ez is bejött ez a fajta gondolkozásmód Magyarországra. És sajnos egy ilyen kultúrában élünk, ahol az embereknek nincs szükségük Istenre, mert élünk a mának. De hadd mondjam el, hogy azok az emberek, akik ezt követik, egy átlagos életet élnek. Semmi különleges életet nem fogsz élni, hogyha csak a mának élsz, hogyha csak az élvezeteknek élsz. Az élet arról szól, hogy Isten egy céllal teremtett bennünket. Céltudatosan helyezett ide a földre. És amikor egy vízió, egy látás alatt éled az életedet, akkor, akarsz döntéseket hozni. Nem csak akkor, mikor kell, hanem akarsz döntéseket hozni, mert látod, hogy az életed valamilyen irányba halad. És könnyű jó döntéseket hozni, mikor tele vagy vízióval, tele vagy látással. Könnyű meghozni azokat a döntéseket. Nem azt mondom, mindig könnyű meghozni, de könnyű döntéseket hozni. Amikor tudod, hogy milyen társat szeretnél például, milyen házasságot szeretnél. Van egy víziód, van egy látásod erről. Tudod, hogy mit szeretnél építeni az életedben, mire rakod fel az életedet, akkor a döntéseidet ez alapján hozod meg. Értitek? Szóval a víziónak van egy óriási ereje. Például, hadd mondjak egy bizonyságot a saját életemből. Én 13 éves koromban tértem meg, és 13 éves korom óta tudatosan, céltudatosan építem az életemet. És kaptam egy 13 éves koromban egy látást, egy víziót Istentől, hogy én mit szeretnék csinálni. És akkor eldöntöttem az első dolog 13 éves koromban, amikor megtértem, hogy én az életemmel szolgálni akarom Istent. Ez volt az első. Emlékszem, hogy ez volt az első. És miért? Nem azért, mert kell, nem azért, mert bárki mondta, hanem azért, mert megtértem. Isten megérintettem, megragadta az életemet, és azt mondtam, hogy én ezt vissza akarom neki adni. Én ezt tovább akarom adni másoknak. Én akarom használni az életemet, mert nem egy céltalanul lettem ide helyezve erre a földre, hanem szeretném használni azokat az ajándékokat, amiket Isten adott nekem. És látjátok, ez amikor van egy víziód, akkor e köré építed az életedet. És emlékszem, hogy 13 éves, a tinédzser koromat nem azzal töltöttem, hogy bulikba jártam, hanem helyette szolgáltam. Helyette koncerteket szerveztem, evangelizációkat. 16 évesen turnét szerveztem Magyarországra. Ezzel voltam elfoglalva. Látjátok, amikor az embernek van egy víziója, van egy látása, akkor egész máshogy dönt. Más döntéseket hoz meg. És ennek óriási ereje van az életünkben, a döntéseinknek. Vagy például, milyen társat szeretnél? Emlékszem, hogy körülbelül olyan, nem tudom hány éves lehettem, de tinédzser lehettem, mikor meghoztam azt a döntést, hogy én milyen társat szeretnék. És három dolgot mondtam. Három dolgot szeretnék abban a lányban. Szeresse Istent, szeresse az egyházat, és szeressen engem. És kaptam egy ilyen lányt. De értitek, amikor tinédzser koromban jöttek a lehetőségek, hogy beleugorjak abba a kapcsolatba, vagy ebbe a kapcsolatba, akkor könnyű volt dönteni, mert előttem volt a látás, és ez alapján hoztam meg a döntést, és könnyű volt megállapítani, hogy ez igen, ez nem, ez igen, ez nem. És Isten így vezetett, amikor van egy látás, egy vízió az életedben, ott döntések születnek. Döntések és választások. Emlékszem, 18 éves voltam, amikor eljutottam arra pontra, hogy Isten adott egy látást, és akkor eldöntöttem, hogy mire fogom feltenni az egész életemet. Ez pedig az egyház. 18 éves voltam, akkor még nem voltam pásztor. 28 éves koromban, vagy nem, 26 éves koromban lettem pásztor, tehát 7 évvel, vagy 8 évvel később. Ezt csak azért mondom el, nagyon sokszor az embereknek a fejében van egy ilyen elképzelés, hogy amikor valaki pásztor lesz, akkor hirtelen felrakja az életét Istenre, az egészet. Ez nem így működik, srácok. A kereszténység nem erről szól, hanem arról szól, hogy éltem az életemet Krisztussal, és úgy döntöttem, hogy én felrakom a gyülekezetre az egészet, mert hittem a gyülekezetben. Hittem annak abban, hogy a gyülekezetre szükség van ebben a világban. Szüksége van ennek a nemzetnek a gyülekezetre, a helyi gyülekezetekre. Szüksége van Székesfehérvárnak. És utána 8 évvel később pásztor lettem. 8 év telt el. De sose gondoltam, sose terveztem azt, hogy pásztor legyek. A lényeg az, hogy amikor van egy látásod, akkor a döntéseidet ez alapján fogod hozni. És amikor ezt meghoztuk, amikor összeházasodtam a Zsanival, akkor is volt egy látás az életünkön. És ez alapján hoztuk meg azt. Igen, mi a gyülekezetet fogjuk szolgálni, gyülekezetben fogunk szolgálni, pásztorok leszünk, és ehhez igazítottuk a döntéseinket. Ehhez igazítottuk, hogy hol fogunk lakni, melyik városban fogunk lakni, hogy hol fogunk venni lakást, hogy milyen munkákat vállalunk el, milyen iskolába megyünk, az mondjuk korábban volt, de hogy hogy nekünk is volt egy csomó olyan lehetőség, hogy bevállalhattunk volna ilyen nagyon jól kereső munkákat. De nem, meghúztunk egy határt azért, mert volt egy víziunk, volt egy látásunk. Értitek? Sokkal egyszerűbb, mikor van egy látásod az életedről, hogy mit szeretnél, és ez alapján hozod meg a döntéseidet és a választás az életedbe. A víziónak egy ilyen ereje van az életünkben. Amen. Szóval az első dolog az ez, amit ma szerettem volna nektek mondani a vízióval kapcsolatban. A második, ahol vízió van, ott mindig terjeszkedés és energia van. Energikusság. Erő. A Máté 16-18 azt mondja, Simon Péter így válaszolt, te vagy a messiás, az élő Isten fia. Jézus ezt felelte, milyen áldott és boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem a Facebookról vagy az Instagramról hallottad, nem is magad mondtad saját magadnak, hanem mennyei atyám jelentette ki neked. Én pedig azt mondom, hogy te Péter vagy, erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat. És a, nagyon tetszik a message fordítás, azt zárójelbe beírtam, a gyülekezetet, amely olyan tele van energiával, hogy a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Hú! Jézus így gondolkozik a gyülekezetről, hogy annyira tele van energiával, hogy itt szinte szétrobban. Tele van erővel. A gyülekezet az nem egy unalmas hely. A gyülekezet nem lehet egy depressziós hely. Okay? Ez nem arról szól. Tele van aktivitással, reagálással, szenvedéllyel. Amen. És szeretném, hogyha ennek a részei lennénk, és megbizonyosodnánk arról, hogy valóban azt a gyülekezetet építjük, amit Jézus akar, hogy építsünk. Amen. És ezért szeretem azt, mikor reagáltok, mikor köszönöm, hogy reagáltok egyébként, hogy amiket mondok, mert erről szól. Lehet, hogy ez furcsa, tudom, a magyaroknak baromi furcsa ez, de egyébként, hogyha elmegyünk egy koncertre, ott nagyon könnyen tudunk tapsolni, ugye, amikor meg ugrálni, meg táncolni. És látjátok, ez is egy furcsa dolog, hogy miért van az, hogy egy foci meccsen, vagy egy koncerten az ember tud dicsőíteni embereket, akiket igazából nem is kéne, hogy dicsőítsen, mert nem erre lettünk teremtve, hogy embereket dicsőítsünk. Viszont amikor eljövünk gyülekezetbe, akkor meg nehéz. Olyan bennünk van, hogy úristen, mit fognak szólni az embereket. De tudjátok, ez is egy gondolkozásbeli változás, amit meg kell, hogy értsünk, hogy erről szól a gyülekezet. Jézusról szól a gyülekezet. Nem engem tapsoltok ilyenkor, Jézust tapsoljuk. Jézust ünnepeljük, amikor együtt dicsőítjük és tapsoljuk Jézust. Ez róla szól. És tudjátok, ezért örülök annak, és ezért vagyok nagyon hálás, hogy a gyülekezetünk ilyen szenvedélyes gyülekezet. És ilyen is kell, hogy legyen. Legyél az, legyél aktív, reagálj a dolgokra, amik történnek. Ne hagyj helyet a depressziónak, a reménytelenségnek, a letargiának. Tudjátok, Magyarország egy ilyen hely. Emlékszem, hogy elmentem Amerikába, voltam 2 hetet, visszajöttem, és azt láttam, hogy úristen, itt miért ilyen depressziós mindenki? És tényleg, akkor vettem észre a különbséget, mikor visszajöttem. Akkor elmentem egy másik kultúrába, és visszajöttem ebbe a kultúrába, és akkor vettem észre, hogy hú, itt vannak különbségek, itt vannak dolgok, amik nem jók. Nem azt mondom, hogy az amerikai kultúrában minden jó, de vannak minden kultúrában olyan dolgok, amik jók, vagy amik rosszak, amiből tanulhat mind a két kultúra. Viszont tudjátok, ez egy szembeötlő dolog volt, hogy visszajöttem, és azt láttam, hogy a magyarok depressziósak. Nem reagálnak a dolgokra. Történnek velük dolgok, és így, aha, ja. És lehet, hogy most már így értitek, hogy miért tanítom a gyülekezetet arra, hogy reagáljunk a dolgokra, amik így körülvesznek, amik így történnek a gyülekezetben. Mert Isten ki akar minket rángatni ebből a rossz mentalitásból. Tudjátok, ha csak benne maradunk ebben a dologban, soha nem fog előre menni az életed. Ez, én megmondom nektek, én azt gondolom, hogy ez az első akadálya annak, hogy magyarok sokszor nem tudnak előrelépni az életben, vagy nem áldott a munkahelyük, vagy a kapcsolataik, azért, mert ilyen depisek, mert letargikusak. Isten egyháza, ott energia van, élet van, szenvedély van. Amen? Oké? Okay. Szóval legyünk ilyenek, és A másik dolog, ugye, amit itt írtam, hogy nem csak egy energikus, de hogy terjeszkedik. Ez azt jelenti, hogy növekszik. A gyülekezetnek egy olyan helynek kell lenni, ami folyamatosan akar növekedni. Nem fél a változástól, nem fél a növekedéstől. Hadd mondjam el, hogy egy olyan pásztorotok van, aki utálja az állandóságot. Én nagyon, ha megkérdezitek a Zsanit, én nem tudok egy helyben maradni, mindig valami új ötletem van, hogy mind ezen még kéne változtatni. Azon kell, növekedjünk, fejlődjünk, menjünk a következő szintre. Van egy rossz hírem, nem fogok ebből megváltozni. Tehát, hogy ez most van, akinek jó hír, van, akinek rossz hír, nem tudom, ezt döntsétek el, de az biztos, hogy egy dolgot nem tudok, benne van a sejtjeimben, nem tudok ugyanott maradni az életben. Nem tudok ugyanazon a szinten maradni. És azt gondolom, hogy Isten helyezte ez belém ezt a tulajdonságot, és azt gondolom, hogy gyülekezetnek ilyennek kell lennie. És én elhatároztam, hogy életem végéig, ugye van a jó magyar mondás, hogy jó pap élete végéig tanul, én szeretnék egy ilyen pap lenni. Életem végéig tanulni fogok, és releváns leszek. Mit jelent, hogy releváns? Hogy az akkori kornak megfelelő, hát nem tudom máshogy mondani, releváns szeretnék lenni fiatalok számára. Szeretném, hogyha a gyülekezetünk, lehet, hogy idősödök, ugyanolyan fiatalos és szenvedélyes maradna, mint ahogy most, vagy még ennél még szenvedélyesebb lenni. Tudjátok, Brian Houston, a Hillsong főpásztora, vezetőpásztora, 63 éves. 63 éves. Most sajnos nem tudok róla képet mutatni, de menjetek fel az internetre, nézzetek meg róla képeket. Nála szenvedélyesebb emberrel még nem találkoztam a világon, aki ekkora vízióval, ekkora látással rendelkeznek. És 63 éves, és egy fiatalos gyülekezetet vezet. A kor nem számít, oké? Nem az számít, hány éves vagy. Ez bent dől el, hogy milyen vagy belül. Joyce Meyer, 74 éves. 74 éves, és jobban néz ki, mint 30 évvel ezelőtt. Majd nézzétek meg, most nem tudok sajnos képet mutatni róla, kis technikai problémáink akadtak itt a helyen, de az a lényeg, hogy 74 éves, minden héten háromszor elmegy a konditerembe, utazik a világon, járja a világot, konferenciákat tart, és fantasztikusan néz ki. Komolyan megnéztem róla 30 évvel ezelőtti videókat, azt hittem, hogy ott idősebb azon a képen. Miért van ez? Miért van ez? Azért, mert hiszem azt, hogy egyre jobban betelünk Isten igéjével, egyre jobban betelünk Istennek a jelenlétével, annál fiatalosabbá válunk, és teljesen mindegy a kor. Nem az számít, hogyan kezded, az számít, hogyan fejezed be. Ez számít. Ne írd le magadat, vagy ne mondd azt, hogy ó, én már idős vagyok, már 50 elmúltam, vagy 60, vagy 70. Nem számít Istennek. Nem számít Istennek. Fejezd be erősen. Fejezd be erősen. Nem az számít, hogy kezdted. Fiatalok, az sem számít, hogy ti most milyen erősek vagytok. Az számít, hogyan fogjátok befejezni majd 50-60 év múlva. Amen. Legyetek szenvedélyesek, maradjatok ilyen, maradjatok relevánsak mindig. A Biblia azt mondja, hogy nekünk fényeknek kell lennünk. Mi vagyunk a világ világossága. Oké? Szóval amikor bemész egy helyre, világíts. Ne rejtsd el a lámpádat, világíts. Oké? Harmadik, ahol vízió van, ott mindig bátorság és meggyőződés van. Ahol vízió van, ott mindig bátorság és meggyőződés van. Apostolok cselekedetei 4:13. A vallási vezetők látták, hogy Péter és János milyen bátrak. És mikor megtudták, hogy tanulatlan és egyszerű emberek, nagyon elcsodálkoztak. Azt is tudták róluk, hogy Jézus követői voltak. Az első dolog, amit itt ki is emeltem nektek az igében, hogy bátrak voltak. Nem tudom, ti milyenek voltatok, mikor felnőttetek gyerekkorotokba, de én elég szégyenlős voltam. Tehát, hogy nem nagyon mertem úgy egy új helyzetbe úgy nagyon felszólalni, vagy mondani dolgokat. Inkább ilyen megfigyelő voltam. Nem éreztem túlságosan magabiztosnak magamat bizonyos szituációkban. Kicsit szégyenlős voltam. Lehet, hogy te is az voltál, nem tudom. De teljesen mindegy. Az a fantasztikus, hogy amikor amikor azt írja itt az ige, hogy ezek az emberek, Péter és János, tudatlan és egyszerű emberek voltak. Nem ők voltak ugye a celebek ott abban az időben. Oké? Okay? Tehát, hogy tudjátok, van az iskolai társaságokban, meg munkahelyen, hogy így vannak azok a nagyszájú celebek, akik népszerűbb emberek. Hányatoknak vannak népszerű emberek a környezetében, akiket úgy olyan magabiztosak, és jó a kiállásuk. És tudjátok, azt írja a Biblia, hogy Péter és János nem voltak ilyen emberek, de ennek ellenére bátrak voltak. Amikor elkezdesz Jézussal lógni, bátor leszel. Megváltozik teljesen az életed. Teljesen felismerhetetlenné válsz. Ez történt velük is. Először szégyenlős, egyszerű kis emberek voltak, de mégis utána bátrakká váltak. Ez történik, ha Jézussal lógunk. Ez történik, ha Jézussal kötjük össze az életünket. Kösd össze Jézussal az életedet. Ne vallásos emberekkel. Oké? Okay? Nem a vallásosságról beszélek. Nem vallásos gondolkozásmódról, nem vallásos könyvekről, mert ez nem fogja előrevinni az életedet, sőt, ez hátráltatni fogja. Soha nem láttam olyan embert, aki vallásosokkal lett volna, az élete kinyílt volna és bátrabb lett volna. Isten azt szeretné, hogyha Jézussal lógnánk. Jézussal. Jézussal, nem vallás. Ez nem vallásról szól. Jézusról szól. És amikor Jézusról szól az életed, vele vagy, akkor azt fogod észrevenni magadon, hogy lehet, hogy szégyellős voltál, de legyőzöd ezt a szégyellőséget. Legyőzöd, és bátor leszel, és kimersz állni, és beszélni mersz az embereknek. Át tud változtatni Isten. Amen? Szóval csak legyél Jézussal. Tölts több időt Jézussal. És amikor vele együtt vagy, több időt töltesz, és megerősödsz a hitedben, a meggyőződéseidben, amiben hiszel, vele kapcsolatban, azt fogod észrevenni, hogy amikor nyilvánosan elkezdesz szolgálni mások felé, akkor bátor leszel. Tölts több időt Jézussal. Ez az egyetlen dolog, amit tudok mondani ezzel kapcsolatban. Ne utasítsd el Jézust. Ez az egyetlen. Ne utasítsd el. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem azokat választotta ki, akik a világ szemében nagyok, hanem azok, akik ilyen gyámoltalanok, vagy megvetik az emberek őket. Nagyon sokszor Isten ilyen embereket használ, és a saját tapasztalatom is ez, 18 év gyülekezeti szolgálat után, hogy azt látom, hogy hosszú távon azokat az embereket tudja Isten használni, akik lehet, hogy nem olyan tehetségesek, lehet, hogy nincs annyi talentumuk, viszont a szívük, a jellemük, a karakterük ott van, oda adják Istennek. Tudjátok, hol kezdődik az, hogy Isten tudjon téged használni? Tudod, hogy hol kezdődik az, hogy befolyásolni tud a környezetedet, és hatással lenni a környezetedre? Hogy odaszánod magadat. Odaszánod magadat. Odaszánod magadat. A befolyásolás úgy kezdődik, hogy odaszánod magadat. Amikor odaszánod magadat, elkezdesz szolgálni. Utána értéket adsz, és utána hatással vagy a környezetedre. Ezzel kezdődik. Amen. A másik dolog, ami ebben az igében feltűnt, hogy Jézus követői voltak. Mármint, hogy felismerték őket. Ezek a vallási vezetők felismerték, hogy Péter és János Jézus követői voltak. A kérdésem az, hogy felismer-e téged a világ, hogy Jézus követője vagy? Amikor csak így éled az életedet, elmész a munkahelyedre, felismer-e téged a világ, hogy te Jézus követője vagy? Látják-e rajtad? Még egyszer elmondom, ahhoz, hogy nyilvánosan megéld a hitedet, ahhoz kell egy hitet kialakítanod, egy csendes időt, egy kapcsolatot ki kell alakítanod Jézussal. Ez az egyetlen módja ennek a dolognak. Szállj rá időt, és alakíts ki egy személyes kapcsolatot Istennel. Legyen egy erős meggyőződésed abban, hogy mit hiszel, miben hiszel. Székesfehérváron 97 000 986 ember él. Ez a legújabb adat. 97.986 ember él. Majdnem 100 000 ember él. És én szeretem ezt a várost. És hiszek ennek a városnak a jövőjében. Szeretem ezt az országot, és hiszek ennek az országnak a jövőjében. Hiszem, hogy Istennek nagy tervei vannak, és fantasztikus tervei vannak. És én hiszem azt, hogy ennek a városnak, és ennek az országnak szüksége van a gyülekezetünkre. Szüksége van az egyházra. Nem csak munkahelyekre van szüksége, de a gyülekezetre is. Sok ember azt mondja, hogy munkahelyek nélkül nem működne a város, de ha nincs gyülekezet, akkor még úgy elmegy, és nem probléma. Ha nincs ez vagy az, akkor nem működik, de ha nincs a gyülekezet, akkor az még nem olyan fontos. Ma egy ilyen kép van az emberekben. A gyülekezet nincs a megfelelő pozíciójában, értitek? Hanem így gondolnak a gyülekezetre. Ez csak egy ilyen plusz dolog, egy ilyen extra dolog. Ha járunk egyébként tök jó, de annyira nem fontos. Hadd mondjam el, hogy ha Isten a kormányt választotta volna, hogy megmentse ezt a világot, akkor egy politikust küldött volna. Viszont nem egy politikust küldött, hanem Jézus küldte. És ne értsétek félre, nem akarom lekicsinyleni a kormánynak, vagy a kormányszerveknek a munkáját, mert nagyon fontos munkát végeztetnek, elengedhetetlen munkát. Viszont itt inkább a gyülekezetről beszélek, hogy nem pótolhatja a gyülekezetet semmilyen szervezet, semmilyen alapítvány, semmilyen jótékonysági dolog. Bocs, hogy ezt mondom, de a család sem tudja pótolni. Nem tudja egy sportegyesület pótolni. Azt, amit Isten a gyülekezeten keresztül véghez akar vinni ebben a világban. Amen? Ez most jelenleg nem így van az emberek fejében. Jelenleg máshol van a gyülekezet pozíciója. Viszont a mi célunk, mint gyülekezet, hogy helyreállítsuk ezt az embereknek a gondolatában. Mert igenis szükség van erre. Szükség van a gyülekezetre. Szükség van. A gyülekezet a megoldás a világ problémáira. Szükség van a gyülekezetre. A keresztény világban is, hogyha gondolkozunk. A gyülekezetet nem pótolják a keresztény koncertek, keresztény szervezetek, konferenciák. Ezek is nagyon jó, kellenek. De én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy desszert, amire néha szükségünk van, de ha állandóan csak ezekből akarunk táplálkozni, az életünk nem fog növekedni. Csak elhízunk tőlük. Viszont ma az a helyzet, nagyon sokszor azt látom az egyházon belül is, hogy sokkal menőbbek ezek a dolgok, mint maga a gyülekezet. Ha mondasz egy gyülekezet nevet, akkor az nem annyira menő, mint hogyha egy keresztény mondjuk együttesnek a nevét mondanád. Miért van ez? Miért nincs a helyén a gyülekezet? Miért nincs a megfelelő helyén? És nagyon sokszor ezt látom, hogy emberek, szolgálók, keresztények belerakják a legjobbat ezekbe a rendezvényekbe, de egy vasárnapi alkalomban a fele annyi energiát se raknak bele. Miért van ez? Miért nincs a helyén a gyülekezet az embereknek a gondolat tudatába? Értitek? Ilyen kérdéseket szoktam felvetni magamnak. És ezért van az, hogy a mi gyülekezetünk minden vasárnap ugyanolyan, mint hogyha egy konferenciát szerveznénk meg, vagy egy koncertet. Ugyanolyan erővel és erőbedobással csináljuk. Mert hiszek a gyülekezetben. Hiszek ennek a fontosságában, hogy helyre állítsuk, újra pozícionáljuk azt, ami elveszett. A gyülekezet Krisztus teste, keze és lába. Ezen keresztül tudja elvégezni Isten az ő terveit. És akkor, mikor ez helyreáll, akkor fog jól működni egy kormány, akkor fog jól működni egy család, akkor fog jól működni a világban minden, és a társadalom mindenben. Hogyha a gyülekezet a helyére áll. Amen? Ez a látás. Ez a látás a gyülekezetünknek, ez a célunk. Újra pozícionálni Krisztust és az ő egyházát. Amen. Amen. Hogy kezdődik ez az egész? Úgy kezdődik, hogy oda szánjuk magunkat. hogy tudunk befolyásolni, hogy tudunk hatással lenni a környezetünkre. Az első dolog az, hogy odaszálljuk magunkat, hogy feladjuk az életünket, önmagunkat. Meghalunk önmagunknak, hogy Jézus éljen rajtunk keresztül. Erről beszél a Biblia. Aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni. Viszont aki elveszíti az életét, én értem, meg fogja találni. Istennél fordítva vannak a dolgok. Amikor mi odaadjuk az életünket, odaszálljuk az életünket, akkor kapjuk meg. Amikor nem ragaszkodunk hozzá, oda ajánljuk, felajánljuk Istennek, odaszálljuk, hogy Uram, itt vagyok, kezdj velem azt, amit szeretnél, akkor kezdünk el igazán élni. És ez egy természetfeletti dolog, ezt nem tudom nektek elmagyarázni, ezt csak te így meg tudod tapasztalni saját életedben. Én ezt megtapasztaltam. Minél többet adok itt a gyülekezetben, minél többet szolgálok mások felé, minél nagy lelkűbb vagyok, annál áldottabbnak érzem magamat. Minden nap. Minden nap. Az áldozat egy gyönyörű dolog. Az áldozat egy gyönyörű dolog. Jézus feláldozta az életét. Neked mit kell feláldoznod? Te mit fogsz feláldozni ezért? Isten hív mindannyiunkat. És csak bátorítalak gyülekezet, hogy lépjünk a hitnek egy lépését. Hogy énekeltük ma a dalban is, hogy ó, hit, kelj fel. Engedjük, hogy Isten szóljon most hozzánk. Engedjük meg, hogy Isten helyre rakjon a gondolatainkban dolgokat, a szívünkben dolgokat. Imádkozzunk most együtt. Köszönjük, Jézus, a te igédet. Köszönjük neked a te látásodat a gyülekezetre nézve. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azért haltál meg, nem csak azért, hogy a mi bűneink megbocsátásra kerüljenek, hanem, hogy a te egyházadat felépítsd. Köszönöm neked, Jézus, hogy ezt te megtetted. Köszönöm neked, Jézus, azt, hogy ez az az örökség, amit itt hagytál ezen a földön. Uram, te nem egy pártot hagytál itt, nem egy kormányt hagytál itt, nem egy családot hagytál itt, mielőtt felmentél volna a mennybe, hanem egy egyházat, egy gyülekezetet hagytál itt. Ez a te örökséged nekünk. Uram, szeretnénk beállni, Uram, a te tervedbe, a te egyházadba, és szeretnénk teljes szívünkből és teljes erőnkből ezt építeni, Uram, és szeretnénk csak hinni ebben. Elkezdeni hinni a gyülekezetben. Elkezdeni hinni a gyülekezet jövőjében. Elkezdeni hinni, Uram, hogy te ezt használod. Ó, Uram, csak adj ma egy kijelentést, egy látást ma itt mindannyiunknak, minden egyes embernek. Köszönjünk neked a te tervedet. Köszönjünk neked a te víziódat. Szeretünk téged, Jézus. Szeretünk téged, Jézus. Amen. 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 Csak szeretnélek bátorítani benneteket 7 dologra, 7 elérhető célra a következő évben, ebben az évben. 7 cél. Eddig 6 volt, most adtam hozzá még egy 7-et is. Oké? Menjünk végig. Az első, közösségi összejövetelek. Vasárnap, házi csoport. Szolgálat. Kezdj el szolgálni. Kapcsolódj be valamilyen módon a gyülekezetbe. Tápláld magadat. Öntáplálás. Tized. Egy szív az otthonért. Misszió. Ugye karácsonyi tündöklés, húsvéti tojáskereső verseny, az EG közösségi játékok. És a 7. stratégia partnerség. Elengedhetetlenül fontos a gyülekezetünk jövőjével kapcsolatban. Mert akikkel kapcsolódunk, olyanná fogunk válni, és olyan irányba fog menni a gyülekezet élete. Hadd mondjam el, hogy a gyülekezetünk a Hillsong Networkhöz kapcsolódik. Ezen belül is a Berlin Connect gyülekezethez, Mark Wilkinson gyülekezetéhez. Ő az én személyes mentorom. Nagyon-nagyon hasonló gyülekezeti szinten is, és szívben is. Nagyon hasonló az értékrendünk. És ők azok, akik inspirálnak, bátorítanak, mentorolnak bennünket, és ugyanígy kölcsönös ez a kapcsolat. Szóval ebben az évben úgy döntöttem, hogy az Egy Szív az Otthonért adományt, ami tavaly összegyűlt októberben, ezt az adományt nem technikai eszközökbe fogom belefektetni, mert már elég sok mindenünk van, hál' Istennek, a ti nagy lelkűségetek miatt, úgyhogy ennek nagyon, nagyon hálásak vagyunk. Viszont most ebben az évben nem dolgokba, technikai eszközökbe fogom belefektetni ezt a pénzt, hanem emberekbe. És embereket fogok kiküldeni Berlinbe, hogy visszajöjjenek, és utána azt, amit tanultak, azt továbbadják itt, hogy továbbadják és építsék ennek a gyülekezetnek a jövőjét. Úgyhogy most áprilisban a vezetőség ki fog menni Berlinbe, és 4 napot együtt fogunk tölteni, ott a Márkékkal és a Kulcs vezetőivel, és vissza fogunk jönni feltöltődve, tele inspirációval, tele látással, és a következő szintre fogjuk vinni ezt a gyülekezetet. Ott kezdődik a KKM második évadja. Amen. Amen. Oké. Amen. Örülök, hogy ilyen lelkesek vagytok. Oké, dicsőítsük tovább Istent. Adjunk neki tiszteletet most, és kérlek, álljatok fel. Dicsőítsük őt tovább.